Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont március 1-én szombaton reggel rövid közleményben adott hírt a Szentatya állapotáról, akinél tegnap délután hörgőgörcsös roham lépett fel. Az éjszaka nyugodtan telt, Ferenc pápa pihen. Tudósított ma reggel 8 óra 33 perckor a Szentszéki Sajtóközpont, miután tegnap délután a Szentatyánál hörgőgörcsös roham lépett fel. A sajtóközpont tegnap február 28-án este közzétett közleménye friss információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. A Szentatyánál pénteken kora délután, miután délelőtt légzési fizioterápiás kezelésen esett át, majd imádkozott a kápolnában, elszigetelt légzési krízis jelentkezett, majd hörgőgörcsös rohamot kapott. A légutakba került váladékot eltávolították, de a légzőrendszer állapotának hirtelen romlását eredményezte. Megkezdték a nem invazív, mechanikus lélegeztetést, ami javította az állapotát, a Szentatya végig éber volt és tudatánál maradt. A sajtóközpont azt írta, körülbelül 48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék Ferenc pápa klinikai állapotát a hörgőgörcsös roham után. Adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A Pannonhalmi Főapátság és a Magyar Diplomáciai Akadémia által 2024-ben létrehozott Jáki Szaniszló Társaság csatlakozott a Vatikán Római Felhívás a Mesterséges Intelligencia Etikájáért című kezdeményezéshez. A Jáki Szaniszló Társaság a tagság felvételeként vállalta a mesterséges intelligencia emberközpontú megközelítésén alapuló oktatási módszertani kutatás elvégzését, továbbá egy a mesterséges intelligencia etikai kérdéseivel foglalkozó konferencia megszervezését. A Veszprémi Főegyházmegye katekétái második alkalommal gyűltek össze központi rekollekcióra a Veszprémi Érseki Főiskolán a hitoktatási iroda szervezésében. A továbbképzés a hitoktatók és katekéták lelki és szakmai fejlődését szolgálta. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd a nap folyamán szentmisét mutatott be. Az eseményt Kató Bellavics Ágota katekéta mentálhigiénis szakember, lelkigondozó és tréner, valamint Kató Csaba diakónus katekéta, kócs és tréner vezették. A továbbképzés központi témája a katekumenális jellegű katekézis volt, melyet a következő mottóval kereteztek: abban reménykedjetek, amire ő hívott meg minket. Az amerikai külügyminiszter bocsánatkérésre szólította fel Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a Fehérházban Donald Trump amerikai elnökkel kialakult nyilvános vitát követően. Marco Rubio erről a CNN hírtelevíziónak beszélt. A miniszter fiaskónak nevezte a találkozót és megkérdőjelezte, hogy az ukrán államfő valóban békét akar-e Oroszországgal. Marco Rubio szerint a kudarcot Volodymyr Zelenszky viselkedése okozta, és elmondta, semmi szükség nem volt arra, hogy oda menjen és ellenségesen viselkedjen. Az amerikai külügyminiszter agresszívnek nevezte az ukrán elnök beszédmódját, és hozzátette, ezzel nem fogja elérni, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek vele. Végül a vasárnapi időjárásról. A felhősebb keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Záporos csapadék néhol előfordulhat, az északi a szelet, a középső országrész kivételével helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 7 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
És dideregsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak, szinte láncaid, árad már a fény, szinte elvakít, újd a részekén szíved hangjait hordja a szél. Jézus rád tekint, benne bíz remény, hogy jövőd tengerén biztos partot ér, adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldogszózó Henrik, domonkos áldozópap. A Bódeni tó vidékén, Konstancban született, 1295 körül. 13 éves korában lépett a domonkosok közé. 5 év múlva, belső kegyelmi élményben volt része, lelkében elragadtatott, s közben a hittitkok mély megismerésére jutott. Teljesen átadta magát az örök bölcsesség szolgálatára, ugyanakkor szigorú, önmegtartóztató, önmegtagadó életet élt. Tanulmányutat tett Konstancban, Strasbourgba, Kölnbe, Eckhart mestert, a német domonkos misztikus írót, teológiai tanárt hallgatta, akinek tanítása és nézetei Aquinói Szent Tamásra támaszkodtak. 1326-ban pappá szentelték. Ezután szülővárosában tanított. Mivel nagy mesterét, Eckhartot igazságtalanul eretnekséggel vádolták, védelmére kelt. Az Igazság kiskönyve című műve megjelentetésért őt is igazságtalan vádak érték, és eltiltották a tanítástól. Ekkor a hitoktatásra helyezte a hangsúlyt. Együtt érzett mindazokkal, akik nem ismerik Istent, s ezért nem is keresik, nem szolgálják, nem szeretik. Példás életű pap volt, aki megtalálta az utat mindenkinek a lelkéhez. Szüntelenül hirdette Krisztust a kolostorok és templomok szószékeiről. Beszédei mellett gondosan írta híres leveleit. A Levelek nagy könyve című kötet 28 írást tartalmaz, benne intő, vigasztaló és tanító fejtegetéseit találjuk a lelkiélet egyes kérdéseiről. Bátran, világosan tudott a lelkiéletben tanácsot adni. Mindig az igazi erényekre, a lelki haladásra, Isten segítségére és kegyelme iránti bizalomra buzdított. Munkájának nagy részét a domonkos apácáknak szentelte. Stágel Erzsébet domonkos apácában igazi lelki nővérére talált. Egy ideig leveleztek, s Erzsébet mindent följegyzett róla. Kezdetben elégette ezeket a följegyzéseket, de a későbbiek során az újabb jegyzeteket megőrizte és átdolgozta. Így állt össze a lelki emlékirat jellegű szúzó életrajz. Ez a legrégibb ilyenfajta német emlék. Élete végéig kapcsolatban állt a nagy német domonkos tudósokkal, kiváló papokkal. 1342-ben a domonkosok Henriket választották priorrá. Bár nem értett az anyagi javak kezeléséhez, alattvalói mégsem szenvedtek hiányt. Szúzó Henrik atya is megtapasztalta, amit szinte minden katolikus pap. Egy konstanci nő, akit jóhiszeműen támogatott és segített, a legalattomosabb módon megrágalmazta és erkölcstelenséggel vádolta. Elöljárói ezért áthelyezték, de szerencsére utána jártak a dolognak, és kiderítették az igazságot. A hamis vádaktól azonban mégsem szabadult. Az 1348-49-es évi nagy pestis járvány idején az egyik rajnamenti helységben egyik rendtársával együtt azzal gyanúsították, hogy megmérgezték a kutakat. Csak a helyi plébános tudta híveit meggyőzni arról, hogy ez hazugság, rágalom. Termékeny írói munkásságot fejtett ki. 1362 körül jelent meg Exemplár című terjedelmes, többrészes műve, az első szúzó életét foglalja magában, a másodiknak címe az Örök bölcsesség kiskönyve. Ez utóbbi közérthető épületes irat Jézus Krisztus és az Isten kereső ember párbeszédéről. A harmadik része az Igazság kiskönyve, a negyedik pedig Levelek kiskönyve, amely 11 levelet tartalmaz. Stágel Erzsébet válogatta és dolgozta át őket. Szúzó atya Holologium Sapientiae a Bölcsesség Hóráskönyve című műve latin nyelven íródott. 1366. január 25-én halt meg, 71 éves korában. Az ulmi domonkos templomban temették el. Tiszteletét 16. Gergely pápa 1831-ben engedélyezte. Szentéavatása folyamatban van.
A nap verse. Rákos Sándor, őrangyal. Angyal, szárnyatlan, glóriátlan, őrizetre méltónak vélnél. Nesz nélkül suhansz a szobában, és vigyázol ágyon fejénél. Látod, meggyötört öreg arcom. Fölém hajolva hosszan nézel, s még nehéz álmot szőve alszom, megsímogatsz delejes kézzel. Angyal, ne hagyj el! Kertünk alján fagysziszeg és farkasok járnak. Riaszd a gonoszt rárivalván, amíg virrasztod éjszakámat.
Rákos Sándor Őrangyal című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rákos Sándor a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt. Kálmánházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte 1937 és 40 között. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt, 44 és 45 között pedig a Nyírségi Magyar Nép munkatársa lett. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a Mokép sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 1949 és 51 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett. 1951-től szabadfoglalkozású íróvá vált. Első köteteit Tragikus lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lírájának jellegzetessége a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörtet című gyűjtemény, mely 1991-ben jelent meg, az öregséggel birkózva formálja képpé egy teljes élet summázatát. Rákos Sándor 1999-ben hunyt el Budapesten.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Péntekesti jelentés. A pápa hörgőgörcsös rohamot kapott, jól reagál a lélegeztetésre. Egy nyugodt éjszaka után a pápa most pihen. Szombat délelőtti szentszéki közlemény. Geleger érsek. Gáza maradjon a palesztínok hazája. Mi, 6000 diakónusok, betöltöttük a Szent Péter bazilikát, és elteltünk Isten szeretetével. Stúdió beszélgetés Csillag Péter állandó diakonussal és feleségével, Csillag Évával, római jubileumi zarándok útjukról. Péntekesti jelentés. A pápa hörgőgörcsös rohamot kapott. Jól reagál a lélegeztetésre. A Szentszék sajtóterme pénteken este 7 óra után tette közzé a közleményt, amelyben friss információkkal szolgált az újságírók számára Ferenc pápa kórházi kezeléséről. Ma, kora délután a légzőszervi gyógytornával és a kápolnában imával töltött délelőtt után a Szentatya egy hörgőgörcsös rohamot kapott, mindazonáltal ez egy hányást váltott ki, amelynek félrenyelés lett a következménye. Ez a Szentatya a légzési státuszának hirtelen romlását okozta. A Szentatya a légútjaiból azonnal eltávolították ezt a váladékot, és egy nem invazív lélegeztetést kezdtek, amely a gázcsere javulását eredményezte. A Szentatya mindig éber, illetve térben és időben orientált volt, és együtt működött a terápiás beavatkozások során. Jelen helyzetben a prognózis továbbra is bizonytalan. Reggel magához vette az eukarisztiát, zárul a péntekesti szentszéki közlemény. Ferenc pápát kétoldalú tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli kórházban. Február 14-én pénteken került kórházba egy légúti fertőzést követően. Körülbelül 24-48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a pápa klinikai állapotát a hörgőgörcsös roham után. A nem invazív lélegeztetésnek köszönhetően a gázcsere értékek visszaálltak a válság előttire. A szentszéki sajtóiroda szombat reggel közölte, hogy Ferenc pápa jól aludt és a délelőtt első részét pihenéssel töltötte. Egy nyugodt éjszaka után a pápa pihen, olvasható a szentszéki sajtóiroda rövid közleményében. Geleger érsek, Gáza maradjon a palesztinok hazája. A pusztítás és a romok ellenére Gáza az otthona azoknak a palesztinoknak, akik nemzedékek óta ott születtek és éltek, és akik azon a földön akarnak maradni, hogy újjáépítsék az életüket. Nem mehetünk mindezzel szembe. Ezt az álláspontot fogalmazta meg Paul Richard Geleger érsek a Szentszék államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, Az Egyesült Államokban a Jézus Társasága által alapított Amerika elnevezésű magazinnak a múlt héten adott hosszú interjújának első részében, amelyre azt követően került sor, hogy részt vett az éves müncheni biztonsági konferencián. Arra a kérdésre válaszolva, miszerint Donald Trump amerikai elnök azt javasolja, hogy a palesztinokat a gázai övezetből máshová telepítsék, Geleger érsek emlékeztetett arra, hogy közülük, vagy legközelebbi őseik közül hányan kényszerültek már elhagyni a Szentföld más részein birtokolt ingatlanjaikat. Nem helyes azt mondani, hogy ők problémát jelentenek. Ők emberek, és ennek jegyében kell bánni velük, tiszteletteljesen és emberi méltóságuknak megfelelően, anélkül, hogy megfeledkeznénk az óriási szenvedésről, amelyet nap mint nap átéltek és átélnek. Egy ilyen javaslat hallatán az ember nem jut szóhoz, jelentette ki Geleger érsek. Megismételte, hogy a Szentszék álláspontja mindig ugyanaz marad, a két állami megoldás, vagyis egy izraeli és egy palesztin állam. A Szentszék hosszú ideje, tehát már a legutóbbi és szörnyű konfliktus előtt és a 2023. október 7-i borzalmas eseményeket követően is ezt az elvet támogatta a nemzetközi közösségen belül, még akkor is, amikor sokan mások el akarták vetni. A mostani helyzetet tekintve teljesen nyilvánvaló, hogy a lehetséges megvalósítása vitatárgyát képezi, mert a helyzet a ciszjordániai palesztin területeken is rendkívül komoly, súlyos. Ha a Ciszjordánia területeinek annektálása megtörténne Izrael által, akkor a közeljövőben nagyon nehéz lenne elképzelni a két állam megoldásának megvalósítását, jegyezte meg a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Szentszék továbbra is támogatja a teljes tűzszünetet, az összes túsz szabadonbocsátását, a civilek védelmét és a nemzetközi humanitárius jog teljes mértékű tiszteletben tartását. Ugyanígy támogatja Gáza újjáépítését, a helyzet stabilizálását a ciszjordániai palesztin területeken és a palesztin nép tiszteletét ezeken a területeken. A kilátás azonban továbbra is az izraeliek és a palesztinok közötti konfliktus megoldása marad. Geleger érsek szerint a palesztin kérdés megoldása a Közel-Kelet számos problémájának középpontjában áll, legyen szó Szíriáról, Libanonról vagy a térség más részeiről. Arra a kérdésre, hogy a pápa figyelemmel követi az izraeli-palesztin kérdést, valamint a gázai katolikus közösséghez és plébánosához intézett folyamatos telefonhívásait illetően, amelyekkel kapcsolatban az amerikai jezsuita folyóirat egyes izraeli és zsidó vezetők kritikájáról számol be, Geleger érsek felidézte, hogy Ferenc pápa mindig is megpróbálta megszólítani ennek a szörnyű konfliktusnak mindkét oldalát. Igaz, minden este igyekszik felhívni a gázai plébániát, beszélni a papokkal és hírt kapni az ott élő emberekről, mondta a szentszéki képviselő. Ezt egy nagyra értékelt gesztusnak nevezte. Ugyanakkor Geleger érsek az Amerika folyóiratnak adott hosszú interjújának ezen részében felidézte, hogy a pápa számos túsz családját is fogadta, amellett, hogy levelet írt Izraelben élő zsidó testvéreinek és nővéreinek, valamint a közel-keleti katolikusoknak is, tehát igyekezett mindenki pásztora lenni. Csillag Péter állandó diakonus és felesége Csillag Éva beszámol római jubileumi zarándok útjukról, a Szentkapu átlépéséről és a Jézus szíve tiszteletről. Február 21-e és 23-a között tartották a diakonusok jubileumát az Örökvárosban. A magyar állandó diakonusok közt jelen volt Csillag Péter és felesége Éva is, akik a rádióba visszatérve hétfőn beszámoltak jubileumuk egészéről. Most hallgassák meg a velük készített beszélgetésünket.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csillag Péter állandó diákonust és kedves feleségét, Csillag Brencsán Évát. Azok után beszélgetünk, hogy egyszer már diákonustársaddal beszámoltatok a diákonus életnek a meghívásáról, titkairól. Most picit visszatekintünk a hétvégi diákonusok jubileumára, amelynek során a két nagy csoport tagjai, veszprémiek meg váciak is átlépték a szent kaput. Péter, milyen érzés diákonus társakkal, kedves feleségeddel karöltve átlépni a szent kapun?
Nagyon erőteljes volt ennek a hétvégének az üzenete, úgy külön kiemelve azt a Szent Kapuhoz vezetett zarándoklatot, ami ugye egy olyan szombati konferencia befejezésekor volt, amikor egy pillantást vethettünk a világ diakonusainak helyzetére. Minden kontinensről jöttek diakonusok, akik beszámoltak arról, hogy hogy élnek, hányan vannak, milyen szolgálatuk van, milyen örömeik, milyen nehézségeik vannak. És ennek a végén volt egy zarándoklat, és Jóisten gondviselő szeretetével összehozta úgy a magyarokat, hogy az összes jelenlévő egyházmegyékből, tehát ugye Esztergomról is voltak, Kalocsáról is jöttek, és akkor a veszprémiek és a váciak. Együtt volt egy gyönyörű magyar imádságos zarándoklat a Szent Kapuhoz, a Boldogasszony anyánkkal, a himnusszal, gyönyörű imádságokkal, így készülve lépte át a magyar közösség együtt a Szent Kaput, és lépett be a Szent Péter Bazilikába.
Az egyes nemzetek tagjai szintén együtt vonultak, tehát a magyarok együtt, és akkor a horvátok együtt.
Hát nyilván voltak olyanok, akik ugye eleve bejelentkezett zarándok csoportok voltak, de itt a konferencia után az volt a szándék, hogy nyelvenként bontsák szét a résztvevőket. A magyarok valahogy különleges módon összeverődtek, és így alakult.
Hajrá, magyarok, ezt örömmel hallom.
Nagy élmény volt mindenkinek, aki ebben ott volt.
Ez volt szombaton.
Igen.
És akkor másnap reggel a Szent Péter Bazilikában 23 új állandó diákonust szentelt Fizikella Érsek. Mit jelentett részt venni egy szentség születésén?
Egészen más volt itt a helyzet, mint a mi szentelésünkkor. Persze mindenkinek eszébe jutott a saját szentelése, de hogy itt egy teli bazilika, a világ legnagyobb bazilikája tele diakonusokkal, valami olyan megjelenése volt a diakonátusnak, ami azt gondolom, hogy talán először történt az egyház történetében, hogy ilyen hatalmas erővel jelenik meg Rómában a diakonátus szerte a világból. A fehér alba rajta, a fehér stóla, amit kaptunk, csodálatos hálával mondom ezt ajándékba itt a szertartás előtt, betöltötte az egész bazilikát, és ugye előtte beszéltünk arról, hogy olyan hatalmas nagy ez a bazilika, hogy hát ezt mi itt el fogunk törpölni, és amikor ott voltunk, akkor pedig az volt az érzésünk, hogy otthon vagyunk.
Megtöltöttétek.
Megtöltöttük, otthon vagyunk, betöltöttük, és hát ehhez jön az, hogy ugye egy Róma, ahol mindenki megrendül, ehhez jön az, hogy egy szent év, egy jubileumi szent év, még már ugye a Szent Kapuval a hátunk mögött, és mindez a Szent Péter Bazilikában ennek a csodálatos szertartásnak a résztvevői lehettünk, hát ez csodálatos ajándék az Isten.
Ami még hiányzik, azt a te másik feled, a feleséged mondja el, Éva, hogyan élted meg ezt a diákonus szentelést?
Mi feleségek valamennyien nagyon megrendülten voltunk ott, és nagy élmény volt az, hogy részesei lehettünk ennek, amiben a férjeink részesedtek, és ahogy a diakonusok is elmondták, úgy, ahogy minden esküvőn egy kicsit a saját házasságunk szentségét érezzük megerősítve, úgy ez a diakonus szentelés, ez a 23 különböző országokból érkező diakonusnak a szentelése, ami férjeinket is megerősítette, megújította abban a felszenteltségben, amiben 5-10-15, a Peti éppen 15 évvel ezelőtt részesedett.
Gondolom lesz mit hazavinni és átadni, akár családon belül, akár a misszióban.
Hát egészen biztos, nyilván sok minden egy alakuló úttörő, mi úttörők vagyunk, de Magyarországon is, és ahogy ugye a legtöbb országról beszámoltak, Ez már nem újdonság, a diakonátus. Még akkor is, hogyha sok helyen még nincsenek diakonusok. Tehát mi már nem a teljes újdonság jelei vagyunk, de a nagy feladat ugye az egyházban otthonossá tenni a létünket, a papsággal való együttműködésünk az egy csodálatos ajándék, ha ez jól működik. A püspökök bizalma ennek az utazásnak egyébként része volt az, hogy akik ide eljöhettek, a püspökök támogatásával jöttek el ide, és a hívők, hogy értsék azt, hogy ki a diakonus, és mi nem a papok pótlására szentelt szolgálók vagyunk, a diakonusnak van önálló identitása, és úgy tud belépni az egyházba, így lesz teljes a püspök, a presbiter és a diakonus együtt az oltár körül.
Fordítunk a beszélgetés lapján, de mégiscsak van egy közös téma, ez pedig Jézus szíve. Jézus szíve a forrás, amiből a papi diákonusi hivatás születik. És ez a Jézus szíve megjelent az egyház életében tisztelet formájában is. Főként az utolsó századunkat, a 20. századot jellemezte nagyon-nagyon markánsan a Jézus szíve tisztelet sajátos ünnepeivel, de ennek a születése korábbi időszakhoz jelesen alakul Szent Mária Margit nevéhez kötődik, aki nagyon megihlette a ti rokonotokat, Molnár C. Pál festőt, aki egy gyönyörű szép képet is festett, és ennek a képnek és Rómának és a pápáknak valamilyen kapcsolata is van. Erről szeretnének kérdezni, Péter.
Alakok Szent Margit Mária 350 évvel ezelőtt részesült ebben a jelenésben. Ez volt az, amit megérzett a Szent Atya, és Ferenc pápa tavaly meghirdette Jézus szíve szentévet is, és mi ebben szerettünk volna belelépni azzal, hogy Molnár C. Pálnak a Budapesti Angyalföld béketéri Szent László templomban, ahol egyébként három szárnyas oltára van, ugye a főoltár Szent László, van egy rózsafűzér oltár Szent Domonkossal, és van egy alakok Szent Margit oltár, amelynek a középső tablóján Jézus jelenik meg alakok Szent Margitnak, és a Jézus szíve az egy nagyon nagy kihívás egy művész számára. Hogy tudja azt úgy megfesteni, hogy értsék az emberek, de mégse legyen gicses, mert úgy őszintén szólva, hát sokféle Jézus szíve ábrázolást láttunk, de nem mindegyik volt talán, vagy nem mindegyik olyan, ami egy művész számára elfogadható, és ezt ő gyönyörű szépen oldotta meg, ezért is szerettük volna ezt a megoldást megosztani a Szent Atyával. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézus úgy lép oda az alakok Szent Margit Mária elé, hogy a szívét eltakarva csak a szívéből kiáradó fénysugárt látjuk. Gyönyörű szép megoldás.
Van egy intimitása ennek a képnek, igazából nem a dobogó szív a maga fizikai valóságában, mint egy szív formájában, ha ez egy kályha, akkor annak a melege a fontos, és ez az, ami Margitot meglepi, aki oda térde Jézus elé a képen, most látom, az ő arcát nem is látjuk, viszont teljesen betölti ez a meleg, ez a kegyelem, ez a szeretet.
És hát nagyon jó egy jezsuitával beszélgetni erről, a Jézus szíve tiszteletről, és még egy nagyon fontos dolog.
Mert hogy én éppen a Jézus szíve templomban szolgáltam Budapesten 10 éven keresztül, nem véletlen.
De jó, akkor ez most gondviselésszerű. És még egy nagyon fontos dolog, hogy Molnár C. Pál, ha már Rómával akarjuk összekötni, 1939-ben az addig megoldott egyházművészeti munkáira 12. Pius pápától kapott egy nagy kitüntetést, pro arte et ecclesia kitüntetést 1939-ben. Tehát ő Rómában ilyen módon is otthonos volt, nem csak a Római Magyar Akadémián eltöltött 3 éve kapcsán.
Hogyan lehet ezt meghálálni?
Hát próbáljuk életben tartani, az ő életművét bemutatni az ő egykori műtermében, ahol a Molnár C. Pál Műterem Múzeum működik, amit édesanyám alapított, én már 41 éve, mi a következő nemzedék, sőt már a menyünk Nóra is besegít nekünk, tehát szeretnénk ezt megtartani, továbbadni, és a szépség, ez ugye Isten egy igaz, jó és szép, és a szépség az olyan gyönyörű, és ez az ő hitvallása, hogy a szépség, a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik, mondta Molnár C. Pál.
Nagyon köszönöm, nem is szabad már hozzátenni semmit sem. Hálásan köszönöm a tanúságtételt, mind a diákonus szentelés élményéről, mind pedig a római zarándoklatról, mind pedig erről a szép Jézus szíve képről. Áldott hazatérést, és jó ízű tanúságtételt ott van. Köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük. Köszönjük szépen.
Csillag Péterrel és Csillag Évával Péter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Út igazság, út élet, út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyd a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr,
bízom benned minden. minden nap örökké. Bízom benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. És te megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölel jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked, tudom, hogy nélküled nem életed. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Lát, hallott hangom, lágy ne szét. Kérlek, szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled. Tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy. Bízom benned, irgalmas jó. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Úr vagy, bízom
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,